Nem tudom, hányan voltatok, akiknek áthúzta a hétvégi terveit a hóesés. Van, aki úgy tervezte, nem lesz ma itt, vagy úgy tervezte, hogy más csinál a hétvégén, mint amit végül sikerült megtennie. Van az úgy, hogy keresztbe húzzák bizonyos körülmények az életünket, vagy esetleg maga Isten az, aki bele szól az életünkbe, úgy intéz bizonyos körülményeket, vagy dolgokat, vagy helyzeteket, hogy máshogy alakul az életünk, mint ahogy gondoltuk volna. A mai Isten tiszteleten ilyen emberekkel szeretnék foglalkozni, ilyen embereket szeretnék, ha együtt megnéznénk, akiknek Isten beleszólt az életükbe. Öten lesznek, akiket kicsit meg fogunk nézni, hogy hogyan is folyt az életük egy bizonyos szakaszig, Istennek mi történt velük, hogy szólította meg őket Isten, hogyan találkoztak azzal az Istennel, aki őket teremtette és megváltotta. Az első ember, akit szeretném, hogyha megnéznénk, az Mózes. És szeretném, hogyha ki is nyitnánk a Bibliánkat Mózes második könyvének harmadik részénél. És azt a történetet fogom felolvasni, amikor Mózes találkozik először Istennel, személyesen. És különleges jelenéseket lát. Mózes második könyvének harmadik részének első 12 versét fogom felolvasni. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala, tűzlángjában, egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki, Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, old le a sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Ekkor elrejtette Mózes arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallgattam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arra a földre, amely jó és tágas föld, tejjel és mézzel folyó föld. A Kánaáni, a Hettita, az Emóri, a Perizi, a Hívvi, a Jebuszi népföldjére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatja őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki a népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes ezt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten ezt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én elküldelek, amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. Tudjuk Mózesről, hogy egy nagyon különleges helyzetben kapott egy elhívást arra, hogy vezesse ki a népét Egyiptomból, a 400 éves fogságból. És Isten arra használta őt, hogy szabadítsa meg a népét. És amikor ő először találkozott Istennel, akkor látott egy csodát, látott egy csipkebokrot, ami égett, de mégsem égett el. És felkeltette az érdeklődését, hogy mi lehet ez. És oda ment, és megnézte ezt a csodát. Sokszor mi is láthatunk csodákat, találkoztunk olyan helyzetekkel, amik megmagyarázhatatlanok, vagy isteni csodának tűnhetnek. És fontos, hogy ezeket felismerjük, hogy ezek egy csodák. És ne menjünk el ezek mellett, a csodák mellett szótlanul, hanem vegyük észre azt, hogy milyen nagy dolgokat tesz velünk az Isten. Mózes oda ment, kíváncsi volt, és érdeklődött, és észrevette azt, hogy ez egy természetfeletti esemény. És itt találkozhat az Istennel. Amikor Mózes elindult, akkor az Isten is szólt hozzá. És amikor mi elindulunk Isten felé, akkor az Isten is tesz hozzánk mindig lépéseket. És itt megszólítja Mózest. És szól hozzá abban a tekintetben, hogy ez egy szent hely. És kijelenti azt, hogy ez a dolog, ami itt történik, az egy különleges dolog. Bemutatkozik, hogy ő az atyáinak az Istene, és hogy szent hely az, ami az, ahol áll, szent az a dolog, ami itt történik, egy különleges eseménynek lehet éppen a részese, ami vele történik. És utána elmondja azt is, hogy mi az ő feladata, mi az a dolog, amire őt szeretné elhívni, mi az, amiben ő szeretné használni az Isten. Mindannyiunk, akiket Isten megérint, azokat nem csak azért érint meg, hogy megtudjuk azt, hogy van Isten, az is nagyon fontos, hogy találkozunk az Istennel, és fontos az, hogy új életünk lehet vele, de ezen kívül még mindannyiunk számára van saját feladata, mindannyiunk számára vannak olyan dolgok, amiket az Isten rajtunk keresztül szeretne elvégezni. Mindannyiunkat szeretne használni Isten az ő munkájában, és szeretné, hogyha a mi életünk abban a mederben folyhatna, amit ő jelöl ki számunkra. Isten kijelenti Mózesnek azt, hogy mi lesz a feladata, hogy menjen el a fáraóhoz, hogy vigye ki a népet ebből a fogságból, mert az Isten tervez egy nagyon jó földet ennek a népnek. Isten meglátta a népnek a fájdalmát, meglátta a keserűségét, és kiválasztott egy embert. Ez az ember már korábban is, 40 évvel korábban egyszer nagyon bosszús lett amiatt, amilyen csúnyán bántak az egyiptomiak azzal a néppel, ami az ő népe, a zsidó néppel. Viszont ő nem a jó megoldást választotta akkor. Akkor azzal próbálta megoldani a helyzetet, hogy oda ment rendet tenni, és megölt egy embert egy dulakodás közben. Viszont az Isten egy teljesen más fajta módon próbálta megváltani a népet, teljesen más módot talált ki arra, hogy megszabadítsa a népét. És amikor Mózes azon az úton kezdett el járni, amit az Isten kijelölt számára, akkor már nem csak azt az egy embert mentette meg a veréstől, akit annó meg akart menteni, hanem megmentette az egész népet. 600 000 férfi, és ki tudja még hány nő és gyerek volt az a nép, akiket kivezetett Mózes az egyiptomi fogságból. Tehát amikor Isten adja nekünk az ő erejét, az ő megoldási javaslatait, és az ő áldását, és az ő szent lelkét, akkor sokkal hatalmasabb dolgokat meg tudunk tenni, mint azt önerőből tudtuk volna. Isten használni akarja Mózest abban, hogy megszabadítsa a népet. Isten bennünket is használni akar abban, hogy segítsen megismerni őt, más emberek megismerhessék őt, más emberek megszabadulhassanak a bűneik fogságából, megszabadulhassanak a kilátástalan, reménytelen, életcélok nélküli küzdelmeikből, és belekerülhessenek az Isten országába, az Isten útjába. És megígéri még Mózesnek azt is, hogy én veled leszek. Bármerre mész, bármilyen támadások érnek téged, a néped részéről, vagy máshonnan. Mózesnek elég sok harca volt. Nem volt feltétlenül könnyebb az élete, mint amilyen volt neki az apósa juhait pásztorolva. De ott volt mellette az Isten, aki megsegítette, aki erőt adott neki, aki felemelte akkor, amikor elcsüggett, és végig tudta vinni azt a küldetést, amit adott neki az Isten. Isten veled is mindig veled lesz. Akármilyen nagy terhek, akármilyen nagy támadások érnek. Mózes egyszer hosszú ideig a hegyen volt, és találkozott az Istennel, és hozta a törvénytáblákat, és teljesen átszellemült állapotban volt, és azt látta, hogy a nép már bálványszobrot öntetett, és teljesen elfordultattal az Istentől, amit ő képviselt. És lehet, hogy néha pont akkor jön a támadás, pont akkor jön egy ellencsapás, amikor mi a legközelebb érezzük magunkat Istenhez, és megpróbál minket kizökkenteni az ördög abból az isteni közelségből, amiben vagyunk. De akkor is van újra lehetőség arra, hogy újra visszakerüljünk Isten közelségébe, újra megkapjuk azt, ami eltörött egy ilyen esemény következtében. A következő személy, akiről szeretnék beszélni, aki ugyancsak találkozott egy különleges helyzetben Istennel, az Ézsaiás. És szeretném, hogyha az ő könyvének a 6. részéhez lapoznánk, és megnéznénk azt, hogy Ézsaiás hogy találkozott Istennel. Ézsaiás 6. részének első 9 versét fogom felolvasni. Ez így hangzik. Uzzia király halála évében láttam az Urat. Magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiküknek, 2-vel az arcát takarta, 2-vel a lábát vette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másikhoz. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról, számhoz érintette, és azt mondta, íme, ez megérintette ajkaidat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkbe. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj, és mondd meg a népnek. És tovább nem fogom olvasni. A lényeget láttuk, hogy Ézsaiás lát egy látomást. Úgy kezdi ezt a leírást, hogy láttam az Urat. Láttam azt az Urat, amit elvileg nem láthatna senki. Mózesnek azt mondta Isten, hogy nem láthatsz engem szemtől szemben, mert nem élnéd túl ezt a találkozást, mert Isten annyira szent, hogy addig, ameddig ebben a bűnös testben vagyunk, addig nem tudunk vele szemtől szembe találkozni. Mózesnek, akiről azt írja a Biblia, hogy a legalázatosabb ember volt, őről azt mondja a Biblia, hogy a hátulról láthatta az Istent, de szemtől szembe nem. És Ézsaiás szemtől szembe látja az Urat egy látomásban, tehát ez nem a teljes valóság, ez egy látomás, de hallhattuk pár héttel ezelőtt Tamástól, hogy mi is láthatunk álmokat, és mi is találkozhatunk ilyen módon is Istennel, és jó, hogy ez ma is így működik közöttünk. Szóval Ézsaiás látott egy látomást, és látta az Urat, és meg is rémült ettől, hogy tisztátalan ajkú, hogy bűnös, hogy alkalmatlan, és hogy megrettent attól, hogy mi lesz, hogyha nem éli túl ezt a találkozást. De Isten nem azért mutatkozik be nekünk, hogy ott vége is legyen az életünknek, hanem ő szeretne minket továbbvinni ennél. És nagyon érdekes, ahogy a szeráf levesz egy parasat az oltáról, és hozzáérinti az ajkához Ézsaiásnak. Az ószövetségi kultúrában, amikor egy főpapot felavattak a szolgálatra, vagy felkentek, akkor az is része volt ennek a szertartásnak, hogy megérintették az ajkait, és ezáltal megtisztították, megszentelték a száját. És már ez is elég volt, hogy egy emberi lény ezt elvégezze, és ez egy ilyen metaforikus jelentésű is itt, de az, hogy az Isten egyik szent lénye, ami ott van az Isten mellett, az levesz egy parazsot az oltárról, ahon Istennek áldoznak, és ezzel tisztítja meg a száját. Ez nagyon nagy bátorítást adhatott Ézsaiásnak, hogy ő mostantól tényleg már nem tisztátalan ajkú, mert az Isten megtisztította az ajkát, az Isten elvette a bűnét. Az Isten készítette arra, hogy elvigye az üzenetet a népnek, hogy elvégezze azt a szolgáltat, amire őt rendelte az Isten, amire őt teremtette az Isten. És továbbá már nem kell ettől tartania, hogy alkalmatlan erre a szolgálatra. Mi is sokszor érezhetjük azt, hogy alkalmatlanak vagyunk egy feladatra, hogy nem vagyunk készek arra, hogy azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz, vagy amit a gyülekezetben kapunk, azt elvégezzük, hogy úgy gondoljuk, hogy biztos lenne nálunk alkalmasabb ember is erre a feladatra, de Isten ettől függetlenül tud bennünket használni. Isten nagyon sokszor úgy munkálkodik közöttünk, hogy olyan feladatokat ad számunkra, amihez még nem nőttünk fel teljesen, de ő szeretné ezt a megelőlegezett bizalmat adni nekünk, és szeretne hozzá felemelni bennünket. és szeretne feladni növekedést ebben számunkra. Amikor én megtérésem után egy évvel később házi csoportvezető lettem Székesfehérváron, akkor azt gondoltam, hogy hát ez egy nagyon nagy feladat számomra, nem biztos, hogy alkalmas vagyok rá. És amikor 3 évvel később egy elköltözés miatt ebből a házi csoportban nem tudtam tovább járni, akkor úgy gondoltam, hogy kár, hogy nem maradhatok tovább, mert már kezdtem otthonosan érezni magamat ebben a szerepben, és kezdtem úgy érezni, hogy már majdnem alkalmas vagyok erre. És akkor ifjúvezető lettem 1-2 hónappal később, amit nagyon nehéznek éreztem, és nagyon soknak éreztem. És amikor 2 évvel később a teológiára elkezdtem járni, és ott kellett hagyni a gyülekezetet, mert egy másik gyülekezetbe osztott be a teológia, akkor úgy éreztem, hogy kár, hogy abba kell hagyni az ifjúvezetést, mert éppen mostanra lettem volna olyan alkalmas, akit én kiválasztanék egy ifjúvezetői feladatra. Tehát sokszor van az, hogy olyan feladatokat kapunk, amivel még nem vagyunk alkalmasak, nem érezzük magunkat alkalmasnak, de Isten már látja azt bennünk, hogy ő mivé fog tudni átformálni minket. Isten sokszor másmilyen szemüvegen keresztül néz bennünket, mint amilyennek mi látjuk magunkat. Ő látja azt, hogy ő mit tud belőlünk kihozni. Ő látja azt, hogy milyennek képzelt el, milyennek álmodott meg bennünket, milyennek teremtett meg minket még a bűneset előtt. És ugyanezt ki is akarja belőlünk hozni az ő megszentelő munkája által. És hogyha Isten rád bíz egy feladatot, ha Isten a szívedre helyez egy elhívást, akkor bátran hidd el azt, hogy az Isten készé is fog tenni téged erre a feladatra. Amikor már megtisztított a szeráf és rajta keresztül Isten Ézsaiásnak a száját, akkor felhangzik egy kérdés magától az Úrtól, hogy ki megy el a követségbe, kit küldjünk el, ki lesz az, aki elviszi az üzenetet a néphez. És akkor Ézsaiás megszólal, hogy itt vagyok én, engem küldj. És utána azt is mondja neki az Isten, hogy jó, menj te, és vidd el az üzenetet. Ézsaiásban nagyon jó látni ezt az őszinte lelkesedést, és ezt a jelentkezést, hogy van bátorsága, és van vágya szíveben arra, hogy ő menjen. Nem biztos, hogy mindig, ha önként jelentkezünk egy feladatra, akkor azt mi kapjuk majd meg. De fontos az, hogyha az Isten valamivel megszólít bennünket, akkor erre hogy reagálunk, hogy válaszolunk rá. Hogy van-e vágy a szívünkben arra, hogy elhiggyük ezt, és megpróbáljunk lépéseket tenni. Nyilvánvalóan Ézsaiás sem volt alkalmas erre ebben a percben még. De Isten fektetett belé időt, energiát, és készítette erre. De fontos volt az, hogy ő tudott erre válaszolni, tudott erre egy választ adni. És valószínűleg, hogyha ezt a látomást csak ő látta, akkor ez a felszólítás már eleve neki szólt. És neki erre válaszolnia is kellett, és válaszolt is. És utána el is kezdte azt a munkát, amivel sokakat bátorított abban a korban, és azóta is emberek milliói táplálkoznak abból lelkileg, amit ő leírt, amit ő megértett Istenből, amit ő kapott üzenetként. És az egyik legkedveltebb könyvet ő írta az Ószövetségből. Sokan idézik, sokan olvassák. És ennek volt egy olyan része, amikor neki válaszolnia kellett, hogy én megyek, én szívesen beleteszem magamat ebbe a folyamatba. A harmadik ember, akivel szeretném, hogyha megismerkednénk ebből a tekintetből, hogy ő hogy találkozott Istennel, az Dávid, a király, akiről a Sámuel első könyvének 16. részében olvashatunk többek között. Itt olvashatjuk az 1 Sámuel 16-ban azt, hogy neki mi volt az egyik első esemény, amit rögzít a Biblia, ami abból a szempontból fontos, hogy hogy került bele abba a királyi pozícióba, amit ő az Istentől kapott. A történetbe ott kapcsolódunk be, hogy Sámuel a főpap, aki Sault már királlyá kente az Isten vezetésére, de Saul több bukás után kikerült az Isten tervéből, és azt mondta Sámuelnek az Isten, hogy keres egy új egy új királyt, és meglátta, és vezetést kap arra, hogy Betlehem városában Isai fiai között találja majd meg a királyt. És el is megy ehhez a férfihez, és meglátja azt, hogy kik a fiai, és azok közül választ. Először a 6-os 7-es verset fogom felolvasni, a 1 Sámuel 16-ból, utána pedig a 10-től 13-ig. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta Sámuel, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésre, se a termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És a 10-es verstől, így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros pozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt, Sámuel pedig elindult és elment Rámába. Dávid nem ekkor találkozik Istennel. A negyedik ember, akiről majd fogok beszélni, ő éppen akkor fog először találkozni Istennel. Akkor fog először igazán komolyan találkozni azzal, hogy ki is az Isten és mit is tervez az életével. De Dávid itt már valószínűleg jó ideje az Istennel járt. Hogyha őt kiválasztotta Isten arra, hogy legyen király, és később azt írja róla a Biblia, hogy az Isten szíve szerint való férfiú volt, akkor én azt gondolom, hogy ő már jó ideje olyan erkölcsök és olyan hit alapján élt, ami őt kiemelte Isten szemében a családjából és az egész népéből. És ebben az eseményben, amikor Dávidhoz oda megy a főpap, akkor őt kiválasztja Isten egy feladatra. Valószínűleg ezt nem tudta rögtön felfogni, hogy mi is ez, hogy ezt felkenni királynak, amikor tudja, hogy van egy király a népnek, aki még nem halt meg, nem is öreg. És valószínűleg nem értette teljesen, de ráhagyta Istenre, hogy legyen meg az, amit ő tervez. És később látjuk az élete során, hogy nagyon sok mindenben használta őt Isten. Ő is elkezdte merni használni az ajándékait. Hogyha akinél van Biblia, az láthatja, hogy itt van írva ezen az oldalon arról, hogy Dávidot felkenni Sámuel királynak, és még ugyanezen a lapon, a másik oldalon már Dávid le is győzi Góliátot. Tehát elég hamar belekerül egy olyan szituációba, ahol meri használni ezt az ajándékot, amit ő kapott az Istentől. Ha valakit királynak felkennek, pláne Izrael királyának, ahol ugye tudjuk, hogy Isten ott volt a nép vezetőivel mindig, a főpapokkal és a királyokkal mindig akart kapcsolatban lenni. Nem mindegyik király hagyta ezt az Istennek, de Dávid éppen hagyta, és Dávid igazán közel volt az Istenhez. Tehát ha valaki megkapja a királyi felkenetést, akkor onnantól kezdve ő, és utána azt is írja a Biblia, hogy vele volt az Isten szent lelke egész életében, akkor onnantól kezdve már olyan képességeknek a birtokába kerül, amit lehet, hogy még nem lát teljes mértékben, de elhiheti azt, hogy mostantól ő már kap egy plusz szellemi segítséget az Istentől. És én azt gondolom, hogy emiatt is mert Góliáttal kiállni, mert már ott volt a tarsójában az, hogy az Isten őt kiválasztotta egy pozícióra, az Isten őt kiválasztotta arra, hogy a nép élére álljon, és abban a szituációban, amikor Góliát megpróbálja a népet csúfolni és kigúnyolni, és azt mondja, hogy nincs senki, aki kiállna ellenem, akkor ő kész odaállni a népe élére. Már akkor odaáll, amikor még a nép nem tudja, hogy ő a király, nem tudja, hogy ő kicsoda lesz, de mégis az ő szívében már ott van a hit, hogy őt az Isten akarja használni arra, hogy a népének valamilyen szinten vezetője legyen, és odálljon a nép élére akkor, amikor baj van. Egy király, egy olyan vezető a népben, aki felelősséget ér az a népe iránt, ez mindig kiáll a népért akkor, amikor baj van, akkor, amikor szükség van valakire, aki oda tud állni abba a pozícióba, ahol eldőlnek a fontos kérdések. Nem volt más, aki kiállt volna Góliáttal, Dávid viszont mert lépni, mert kiállni, akármilyen alacsony termetű is volt még akkor, mert tudta azt, hogy az Isten vele van, az Isten megáldotta őt, az Isten terveiben ő szerepel. Amikor én megkaptam a lelkipásztori elhívásomat, akkor még csak 19 éves voltam, és még egyszer-kétszer talán házi csoportom már volt, hogy én tanítottam, vagy én vezettem le egy beszélgetést, de soha nem készültem még semmilyen tanítással nagyobb körben. És miután beszéltem a lelkészemre arról, hogy mit mondott nekem az Úr, illetve a gyülekezet előtt is bizonyosítottam erről, akkor azt mondta a lelkészünk, hogy akkor 3 hét múlva te taníts az ifin. És teljesen új volt ez a szerep, de amiatt, hogy azt mondta a lelkipásztorom, hogy azzal az elhívással, amit én kaptam, azzal együtt járnak ajándékok az Istentől. Például együtt jár az, hogy fogok kapni tanítási ajándékot. Nem biztos, hogy ez az első héten nyilvánvalóvá válik számomra, vagy a hallgatók számára, de elhihetem azt, hogy lesz erre ajándékom. És elkezdhetem használni rögtön már most, és bízok abban, hogy majd ahogy gyakorlok, és ahogy egyre többször kiállok és készülök, hogy Isten ezt egyre inkább föl erősíti bennem, és ezzel merjek elkezdeni szolgálni. És Dávidnál is ezt látjuk, hogy ő elkezdte használni azokat az ajándékot, amiket neki Isten adott. És lehet, hogy még csak az ő szívében volt meg, vagy lehet, hogy még ő sem hitte el azt, hogy ő király lesz, de vagy hogy pontosan hogy fog ez működni, de már tudta azt, hogy az Istennek a tervében valahogy benne lesz a dolog. Úgyhogy ha az Isten valamit mutat számotokra, akkor bátran kezdjétek el azt használni, bátran lépjetek előre ezekben. Én jó ideig úgy éreztem, hogy nagyon sokat kellene még fejlődnöm, főleg az előadásmódban, és most is azt érzem, hogy még sokat kell fejlődnöm. De már érzem azt, hogy Isten sok mindenben adott növekedést az elmúlt években, és Isten fog is még továbbra is növekedést adni. De használnunk kell, az ember nyelvet is csak úgy tud tanulni, hogyha gyakorolja és használja. És az Isten ajándékai is így vannak, hogy használnunk kell ahhoz, hogy abban egyre magabiztosabbak és egyre gyakorlottabbak lehessünk. Dávidot a testvérei között keni föl Sámuel királynak. Volt 7 nagyobb bátyja, és valószínűleg azt gondolták volna a bátyái, hogy hát ők lesznek előbb a sorban. Jó, persze arra nem gondolt senki, hogy király lesz közülük valaki, de hogy az örökléskor ugye az első szülött az dupla részt kapott, tehát hogyha 8 örökös volt, akkor 9 részre osztották az örökséget, és az első az 2 részt kapott. De azért a többi fiú is, akik nagyobbak voltak Dávidnál, azt gondolhatták, hogy azért ők előbb fognak megházasodni, előbb fognak önállósodni. De Dávid itt mindenkit beelőz. És a mi életünkben is lehetnek olyanok, hogy valakit kiemel közülünk Isten, valakit felemel közülünk Isten, és nem mindegy, hogy mi hogy reagálunk erre. Hogy elfogadjuk ezt, és megáldjuk mi is azt az embert, és imádkozunk azért, hogy tudjon ebben növekedni, ebben a feladatban, amit kapott az Úrtól, és bátorítjuk őt, és odállunk mellé, és szeretjük, és támogatjuk, vagy elkezdünk irigykedni rá, elkezdjük fúrni a családon belül, vagy a gyülekezeten belül, hogyha valakinek előbb összejönnek olyan dolgok, amikre mi is vágyunk, vagy nagyobbra és többre jut el rövid időn belül. Fontos az, hogy hogyan állunk hozzá azokhoz, akiket közülünk kiemel Isten, akiknek Isten megadja azt, hogy felemelkedhessenek. Ne irigykedjünk, hanem inkább legyünk szeretettel feléjük, és áldjuk meg őket mert lehet, hogy olyan terheket is el kell cipelnie valakinek, akit fölemel Isten, amiket mi nem is tudnánk elképzelni, hogy milyen vívódásai lehetnek egy vezetőnek, milyen vívódásai lehetnek annak, aki élen jár egy csoportnak, és falakat kell döngetnie, és mint egy faltörőkos előre kell mennie, és harcokat meg kell vívnia, hogy utána a többiek mehessenek a kikövezett úton. Tehát imádkozunk a vezetőinkért, áldjuk őket, és ne zúgolódjunk azok ellen, akiket fölemel közülünk az Isten. Dávidnak és Mózesnek is voltak botlásai élete során. Voltak olyanok, amikor, ha nem ismernénk a történetek végét, azt gondolnánk, hogy na, ideig számolt velük az Isten, és tovább nem. De mind Dávid, mind pedig Mózes meg tudta alázni magát utána az Isten előtt, és tudott újra kezdeni az Istennel, és tudtak helyreállni. És Dávidról azt írja az ige, hogy Isten szíve szerint való férfiú volt, és lehet, hogy volt paráznasága, volt olyan, hogy meggyilkolt valakit, akit csak a számításai miatt kellett eltenni lábalól, de mégis el tudta ismerni a bűneit, oda tudott menni újra Isten lábaihoz, és kapott új kegyelmet. És fontos, hogy mi is higgyük el azt, hogy nincs olyan nagy bűn, nincs olyan nagy hiba, amit Isten ne tudna megbocsátani, helyreállítani. És Dávidot újra fölemelte, és bennünket is ugyanígy tud újra használni, ha egyszer el is botlottunk. A negyedik ember, akit szeretnél, ha megnéznénk, ez már egy új szövetségi személy, nevezetesen Lévi, akiről Lukács 5. részében olvashatunk, többek között. Lukács evangéliuma 5. részének 27-32. versét fogom felolvasni. Tehát Lukács 5, 27-32. Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokasság volt ott, vámszedők és mások, akik vele együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és a közülünk való írástudók pedig zugolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Jézus kiemeli Lévit abból a élethelyzetből, amiben ő benne volt. Azt írja itt róla, hogy vámszedő, a vámnál ült. A római birodalomban a vámszedőknek elég szabad volt a munkaköri leírásuk. Az volt megadva számukra, hogy egy év alatt mondjuk 20 000 ezüst pénznyi adót kell beszednetek, ez az adat nem pontos, nem néztem utána, csak becsülöm. És neki el kellett döntenie saját gondolatai alapján, hogy akkor mennyit szedjen be egy embertől. Neki évvégén le kellett adnia annyi pénzt, amennyit kiszabott a római birodalomnak az a vezetője, aki ezt meghatározta. A maradék pénz meg az ő bére volt. És senki nem tudta azt pontosan, hogy mennyit kellene szedni egy embertől. Senki nem látott bele abba, hogy pontosan mennyi ember megy be, vagy jön ki a kapun egy évben, mennyi az a penzum, amit le kéne tenni egy embernek. Úgyhogy a vámszedők eléggé felülbecsülték ezt, hogy nekik is azért legyen miből élniük, illetve nyilván ők sem akartak az év végén a saját spórolt pénzükből betenni, hogy kiegészítsék. Úgyhogy sokszor többszörösét is szedték annak, amennyi kellett volna, és emiatt nagyon-nagyon utálta őket az akkori társadalom, mert úgy gondolták, hogy a birodalomnak behódoltak, és a saját népüket sanyargatják a birodalom és a saját megélhetésük kárára. És ezért az egyik legkivetettebb és a leglenézettebb foglalkozás ez a vámszedő volt. Tehát Lévi valószínűleg a vámszedő barátain és a nagyon közvetlen családtagjain kívül nem sok emberrel tudott jó kapcsolatot ápolni, mert mindenki ellene volt, de még az is lehet, hogy családjából is sokan lenézték, amiatt, hogy ilyen hivatást választott. Tehát egy nagyon kivetett és lenézett ember volt. Emellett valószínűleg a pénznek a szeretete is erősen fogva tartotta, ha ő maga nem tudott ebből kilépni. De azon, ahogy Jézus megszólítja, és rögtön feláll, és rögtön eljön, és ott hagy mindent. Nem érdekli az, hogy mi lesz majd azzal a pénzzel, ami ott maradt az asztalnál, vagy nem érdekli az, hogy fog elszámolni az év végén. Nem mondja azt, hogy jó Jézus, várd meg a következő elszámolási időszakot, meg beadom a felmondó levelemet, és akkor utána majd követlek, hanem azonnal indul. És mind a három evangéliumban, amiben erről a történetről szó van, úgy tűnik, hogy elég hamar asztalhoz is ülteti Jézust és az ő barátait, az ő vámszedő társait, és egyből tart egy prokriszt evangelizációt, ahol élőben jön a mennyből az üzenet, és meghívja rá a bűnös embereket. Meghívja azokat, akik vele egy közegből jöttek, akik hasonlóan kivetettek, akik hasonlóan nehéz helyzetben lehetnek, érzelmileg és lelkileg, bár anyagilag valószínűleg jó helyzetben voltak, de azért az nem minden. És egyből meghívja Jézust és a barátait egy társasághoz, egy közösségbe, hogy Jézus ott végezze el azt a munkát, amit az ő szívében már elvégzett. Hogyha bennünk is megvan ez a vágy, hogy elhívjuk azokat az embereket, akik hasonló helyzetben voltak, akkor ezt bátran tegyük, és higgyük el azt, hogy ahogy a mi életünkben tud változást hozni Isten, hogy más emberek életében is tud változást hozni, és olyan jó az, hogy Lévi nem sokat töprengezel, hanem azonnal elkezd ebben a dologban munkálkodni, és azonnal tesz lépéseket arra, hogy másoknak is továbbadja ezt az örömhírt, másokat is hozzásegítsen ahhoz, hogy találkozhassanak az Istennel. Mi lesz később ebből a Léviből, akit a Máté evangélium a Mátéként emleget? Többek között azért, mert ő írta az evangéliumot. Tehát Léviből Mátéval egy tanítvány lesz. Jézus legbelsőbb 12-es tanítványi csoportjához tartozik. És később ő az, aki megírja az egyik evangéliumot. Sok mindent tesz azért az Istenért, aki ő neki új életet adott. És ugyanerről a Biblia nem ír, de korabeli fejezések, a Biblián kívüli egyházatják fejezései azt írják róla, hogy miután Isten vértanú kivézését követően Jeruzsálemben indult egy kis üldözés, azután ő Etiópiába ment misszionáriusnak, és ott hirdette az igét, és ott szolgált sok-sok ember felé, és később a hitét bátran a hite mellett bátran kiállt akkor is, amikor ezért az életével kellett fizetnie, és halálra kínozták. És az, amit kapott Jézustól, az olyan mértékben átformálta az ő életét, hogy kész volt mindenét odaadni. Nem csak a pénzét, hanem egészen az életét is. Kész volt feláldozni Istenért. Az Isten ilyen nagy dolgokat tud tenni az életedben, hogy teljesen átformálja a motivációidat, az életkörülményeidet, a lelki állapotodat, a céljaidat, és az emberek igazán át tudnak fordulni akkor egy kiegyensúlyozottabb és egy magasztosabb cél követésére, hogyha találkoznak az Istennel. Nem tudom, hogy te találkoztál-e már ilyen személyesen az Istennel. Volt-e már arra lehetőséged, hogy ilyen mélyen megtapasztalod azt, hogy az Istennek tényleg van terve a te életeddel, és Isten nem csak azért küldte Jézus Krisztust a földre, hogy, hogy itt a padban ülő néhány emberért meghaljon és feltámadjon, hanem mindannyiért, mindannyiunkért, akik itt vagyunk, és mindannyiunkért, akik kint vannak ma még más helyeken, és nincsenek Isten közelségében. Jézus Krisztus meghalt mindannyiunkért, és kész arra, hogy neked is új életet adjon. Akik átadják a szívüket Jézusnak, azokat Isten nagyon meg fogja áldani. És amikor még benne voltak a bűnös életükben, akkor azt írja a Biblia, hogy harmad-negyed ízig átokat örökítettek az utódjaikra. Viszont amikor találkoztak Jézussal, és átadta neki a szívüket, utána már ezer ízig áldást örökíthetnek tovább az utódjaikra nézve. És milyen nagy dolog az, amikor az ember ezt adhatja a gyermekeinek. Mi, akik lassan gondolkozunk azon, hogy szeretnénk babát, olyan jó arra gondolni, hogy mi áldást örökíthetünk majd át számukra. Ja, a mi szüleink nem voltak hívők, amikor mi megszülettünk, egyikünk sem, de mi már bekerültünk az Isten országába, és már tudtunk egy változást hozni, hogy a mi utódaink már abban nőhetnek majd föl, hogy ők megismerik az Istent, hogy ők hisszük azt, hogy találkozni fognak Istennel, és odaszállhatnék az életüket, mert már ezért hosszú ideig imádkozunk, hogy találkozzanak az Istennel. Higgyük el azt, hogy az Isten nagy dolgokat tervez a mi életünkön, és bátran kövessük őt, és értsük meg azt, hogy mit is tett értünk az Isten. Nem tudom, hogy te érted-e azt, hogy mit tett érted az Isten. Fel tudtad-e már fogni azt, hogy milyen nagy dolog? Én még nem teljesen, de keresgélem azt, hogy milyen nagy dolog is az, amit tett értem az Isten. Tehát Mózest, Ézsaiást, Dávidot és Lévit Isten kiemelte egy helyzetből, adott nekik egy új célt, megszólította őket, mai szóhasználattal fogva megtértek, és az életük másik irányba indult el, kaptak egy elhívást, kaptak egy életcélt, és a továbbiakban más irányba ment az életük. Nem tudom, van-e, aki kitalálta már, hogy ki lesz az ötödik ember, akiről szeretnék beszélni? Az ötödik ember az te vagy, aki ma ezt hallgatod. Az ötödik ember te vagy, aki itt ülsz, és találkozhat az Istennel, vagy lehet, hogy már hosszú ideje kapcsolatban vagy az Istennel. És az Isten veled is szeretne többször igazán mélyen és életet átformáló módon találkozni. Az Isten azért jött el, hogy a te életedet átformálja, azért jött el erre a világra, hogy segítsen neked visszatalálni abba az isteni kapcsolatban, amiben benne lettünk volna mindannyian a teremtéskor az Isten tervében. Ádám és Éva benne volt, ott voltak, hűvös alkonyatkor találkozhattak személyesen az Istennel, beszélgethettek vele, feltettinék a kérdéseiket. Mi számunkra is megvan ez a lehetőség, csak döntenünk kell az Úr mellett, döntenünk kell abban, hogy én akarom ezt elhinni, akarom őt követni, akarok az ő útján járni. Mert mi mindannyian kiválasztottak vagyunk arra, hogy megismerjük az Istent, hogy megismerjük azt az élő Istent, aki teremtette ezt a földet. Kiválasztottak vagyunk arra, hogy megismerjük azt az Istent, aki annyira szeretett bennünket, hogy kész volt meghalni értünk a Golgotán. Kiválasztott minket, hogy megismerjük azt az Istent, aki olyan hatalmas és olyan szent volt, hogy képes volt feltámadni a halálból. Hogy az Isten feltámasztotta Jézust, mert nem volt benne bűn, és elvégezte ezáltal azt a váltságot, ami a mi bűneinkért kellett. Az Isten találkozni akar velünk naponként, és szeretne a mi életünket vezetni, és szeretné, hogyha mi életünk abba az irányba tudna folyni, amerre ő mutatja nekünk az utat. De hogyan is ismerhetjük meg az Istennek a vezetését? Hogyan érthetjük meg azt, hogy hogyan vezet bennünket az Isten? Olyan sokszor olyan nehézen érthető az, hogy az Isten hogy vezet egy embert, hogyan működik az, amikor az ember azt mondja, hogy az Isten erre engem így vezetett, és hogyan tudhatjuk meg azt, hogy nem a saját vágyainknak a hangját halljuk, vagy nem a gonosznak a suttogása az, ami félre terel bennünket. És És az a jó hírem van, hogy ezt a folyamatot meg lehet valamennyire tanulni, és lehet ebben növekedni, lehet ebben előre lépni. Én azt tapasztaltam meg az elmúlt 7 évenben, mióta megtértem, hogy ebben, hogy megismerik az Istennek a vezetését, ebben lehet növekedni, lehet erősödni, lehet egyre jobban rátalálni erre az útra. És ebben egy olyan folyamatot tudtam magamban megfigyelni, hogyha van egy kérdés, amiben úgy érzem, hogy nincs elég bölcsességem is, vagy nem azért, mert nincs elég bölcsességem, hanem mert szeretném rábízni az Istenre azt, hogy merre menjek egy válaszútnál, hogy ki az a lány vagy fiú, akit válasszak, melyik az az iskola, melyik az a munkahely, vagy mi az ez a terület, amerre elinduljak, akkor fontos az, hogy rá tudjuk bízni az Istenre ezt a kérdést, és keressük az ő válaszát, és keressük az ő vezetését, keressük az ő rendelkezéseit az életünkre nézve. Nyilván vannak olyan alapelvek a Bibliában, amik valamennyire meghatározzák az útvonalat, amin járhatunk. Tehát amikor azt írja a Biblia, hogy mi köze van egy hívőnek egy hitetlenhez, akkor utána már nem kell azon gondolkoznunk, hogy hívő legyen a társunk vagy sem, hanem hogyha még a párválasztás előtt állunk, akkor nyilvánvalóan a hívők között keresgéljünk. És arról is ír a Biblia, hogy ne lopjunk, ne csaljunk, ne kívánjuk azt, ami a másé. Tehát vannak olyan szituációk, amikor a munkahelyünkön esetleg egy válaszhelyzetbe kerülünk, hogy a tisztességes vagy a tisztességtelennek tűnő utat válasszuk, és akkor bátran döntsünk az Isten igéje szerint. De vannak olyan helyzetek, amikor két jónak látszó út van előttünk, és nem tudjuk azt, hogy melyik az, amiről pontosan Isten azt mondja, hogy ez a te utad. Ekkor mindenképpen szálljuk oda az időnket, az energiánkat arra, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk, és Istentől kérdezzünk, Istentől várjuk meg a választ. Azt mondta egyszer nekem egy lelkipásztor, hogy nincs olyan fontos döntés, ami ne engedné meg azt, hogy aludjunk rá egyet. Hogyha valamiben nagyon sürgetnek, hogy most azonnal el kell döntened, hogy belépsz ebbe a szervezetbe, vagy sem, vagy belépsz ebbe a cégbe, akkor, és ha nem engedik meg azt, hogy aludj rá egy éjszakát, akkor ne hozz elhamarkodott döntést, inkább mondd azt, hogy akkor inkább nem élek ezzel a lehetőséggel. A fontos döntéseink előtt mindenképpen jó egy éjszakát tölteni, és ez nem csak azért, mert akkor az ember holnapra kipihente magát, hanem azért, mert egy éjszak alatt van lehetőséged beszélgetni a házastársaddal, megkérdezni az Istent, megkérdezni egy-két olyan embert, aki számodra példa, akinek jó tanácsai vannak az életedre nézve, és higgadtan tudsz egy döntést hozni. De az is fontos, hogy utána hozzunk egy döntést. A döntés a mi felelősségünk, a mi feladatunk, az, hogy eldöntsük azt, hogy akkor merre is megyünk, azokból a jelekből, amiket hallhattunk Istentől, az igényen keresztül, egy tanításon keresztül, más emberek tanácsa által, vagy álmok által, vagy azzal, hogy a békességet adja számunkra, ami az ő vezetésének egy fontos eleme. És miután döntöttünk, az szerint, ami úgy gondoljuk, hogy az Isten vezetése volt, azután nézzünk vissza többször is, nézzünk vissza egy hónappal később, nézzünk vissza fél évvel, egy-két évvel később, és elemezzük azt, hogy az a döntés, amit úgy gondoltunk, hogy Isten vezetésére hoztunk meg, annak milyen gyümölcsei voltak. Hogy annak jó gyümölcsei vannak, az áldás hozott a mi életünkre nézve, vagy éppen szemmel láthatóan egy rossz irányba haladtunk. És hogyha így időről időre a döntéseink után tudunk visszacsatolást kérni, vagy tudjuk elemezni azt, hogy jó irány volt ez, vagy sem, akkor egyre jobban látjuk azt, hogy milyen módokon, milyen módszereken keresztül szól hozzánk az Isten, és milyen módon kommunikál velünk. Az Istennek mindannyiunkhoz van egy külön szerszámos ládája, amikben vannak olyan szerszámok, amikkel velünk foglalkozik, amiben minket vezet, és fontos, hogy ezeket megismerjük, hogy amikor jön egy válasz lehetőség, akkor tudjuk azt, hogy az elmúlt 7 évenben, 10 fontos szituációban mindig ott volt, hogy az Isten igéit adta, hogy más emberek megerősítettek ebben, hogy békességem volt, és akkor, hogy ezeket a jeleket, ezeket a tényezőket látom egy döntés helyzetben, akkor utána bátran dönthetek abba az irányba, hogy Isten engem így szokott vezetni, és akkor ma is dönthetek bátran ebben, mert már megtapasztaltam azt, hogy az Isten vezetését jól értelmeztem az elmúlt szituációmban. Persze a legelején ez még nehéz, mert akkor még sok a bizonytalanság, de hiszem azt is tapasztalom azt, hogy lehet ebben egyre inkább előre lépni, lehet ebben tanulni, lehet ebben fejlődni, hogy egyre jobban és jobban megismerjük az Isten vezetését a mi életünkre nézve. Az elmúlt percekben 5 emberről beszéltem, aki találkozott az Istennel, Mózesről, Ézsaiásról, Dávidról, Léviről és rólad, aki találkozhat az Istennel. És ez az 5 ember, ez nagyon hasonlóan kezdte az életét. Az említett személyek sem voltak jobbak és különbek, mint te. Ők sem voltak jobb kilátásokkal az életük elején, mint ahogy te vagy. Ők sem tudták, hogy király lesz belőlük, vagy a nemzet vezetője lesz, vagy proféta lesz, vagy olyan tanítvány, aki később megír egy evangéliumot, és elviszi Etiópiába az evangéliumot. Viszont ők belekerültek Istennek a tervébe, és ők végig járták az utat az Istennel. Az életünk eleje ugyanolyan, mint ezeknek a személyeké. És én azt szeretném, hogyha mernénk dönteni, és mernénk hinni abban, hogy az életünk vége is lehet olyan, mint Mózesé, Ézsaiásé, Dávidé és Lévié, és minket is tud hasonlóan nagy mértékben használni az Isten. És higgyünk ebben, és bátran járjunk az Istennek az útján, és döntsünk mellette azokban a helyzetekben, amikben éppen ma döntenünk kell. Imádkozzunk. Drága Úr Jézusom, én hálás vagyok neked azért, hogy te egy élő Isten vagy, te egy olyan Isten vagy, aki ma is megtapasztalható vagy, akivel ma is lehet találkozni, akit az Új Szövetségben közel jöttél hozzánk. Most már nem csak egy-egy különleges ember, egy-egy főpap, vagy proféta, vagy király, vagy a nemzet egy vezetője találkozhat veled, hanem mindannyian találkoztunk veled a te szent lelked által, és köszönöm neked, Úr Jézus, hogy azért jöttél el erre a földre, hogy helyreállítsd ezt a kapcsolatot az atyával, és újra lehessen személyes kapcsolatunk veled, és feltessük a kérdéseinket, járassunk a te vezetésed szerint. Olyan jó látni azt, hogy Mózes idejében a népet egy felhőoszloppal, nappal és éjszaka pedig egy tűzoszloppal vezetted, és mindig láthatták azt, hogy merre kell menniük, mindig láthatták azt, hogy mi az az irány, amiben nekik előre kell lépniük. Én hiszem azt, Uram, hogy ma is tudsz bennünket ennyire egyértelműen vezetni, hogy merre kell indulnunk, merre kell lépnünk. Köszönöm azt, hogy van terved a mi életünkre nézve. Köszönöm, mindannyiunkat szeretnél használni a te munkádban, szeretnél használni más emberek felé, és szeretnéd, hogyha az életünkben megtalálhatnánk téged, megtalálhatnánk azokat a célokat, amiket te adsz nekünk, hogyha tudnánk veled kapcsolatban lenni egész életünk során. Köszönöm, Uram, hogy láthattuk Mózesnek, Dávidnak, Ézsaiásnak és Lévinek az életében azt, hogy egész életük során ragaszkodtak hozzád, voltak ugyan nehézségeik, voltak nagy próbatételeik, de te mindig vele vagy azokkal, akik szeretnek téged, és te mindent a javukra formálsz a te követőidnek. És kérlek arra, Úr Jézus, hogy erősítsd meg a mi szívünket, a mi hitünket, a mi elköteleződésünket feléd, ad, hogy jó döntéseket tudjunk hozni azokban a helyzetekben, amikor eléd kerülünk, amikor egy-egy nehezebb szituációban utat kell választanunk. Áld meg, Urunk, a döntéseinket, áld meg azt, hogy meghalljuk a te vezetésedet, és tudjuk értelmezni, és akarjunk engedelmeskedni neked. Köszönöm, Uram, hogy te nagyon erősen oda tudsz állni azok mellé, akik odaszállják neked az életüket, és tudsz csodákat adni az ő életükbe, tudsz igazán munkálkodni rajtuk keresztül. És vágyom arra, hogy mindannyian megtapasztalhassuk a te szeretetedet, a te kegyelmedet, megtapasztalhassuk azt, hogy a mi életünkkel milyen sok terved van, és mennyire jók a terveid, és az a legjobb mindig, amit te terveztél velünk. Lehet, hogy sok jó út áll előttünk, de a legjobb az, amit te szállsz nekünk. Jézus Krisztus, kérlek arra, hogy áld meg mindannyiunk életét, ad, hogy tudjunk növekedni a hitünkben, tudjunk erősödni a veled való kapcsolatunkban, és köszönöm azt, hogy te elhívtál bennünket, te megérintettél minket, és te kész vagy arra, hogy találkozzunk minden napon. Amen.